magyarok voltunk, magyarok leszünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Itthon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk, mondta Orbán Viktor. 1956 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról is beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből, az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá, azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy a háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta Orbán Viktor. Momentumosok bejutottak egy molinóval a Millenáris Parkba, ezután verekedéssé folyult a helyzet, írt az Index helyszíni tudósítása. Később egy férfi megpróbált odafutni a miniszterelnökhöz a beszéde után, ezért Orbán Viktor biztonsági őrök kíséretében hagyta el a helyszínt. A férfit a biztonságiak elfogták, és kisebb dulakodás után elvezették. Egyelőre nem ismert, mi volt a férfi szándéka, sajtóhírek szerint tapétavágó kés is volt nála. A Tiszapárt szimpatizánsai a BEM téren gyülekeztek, majd átvonultak a Szénatérre. Magyar Péter szerint a kormány semlegességről beszél, pedig nincs rá felhatalmazása. Szent István nyugati keresztény útra helyezte az országot, a hunyadiak testükkel védték Európát, az 1848-asokat is felemlegette, majd az 56-os forradalom hőseit is. 1989-et, a NATO és EU népszavazásokat is sorolta, ezek az események mind azt mutatták, hogy Magyarország a nyugati szövetség mellett tette le a voksát, fejtette ki a Tiszapárt elnöke. Egy katonaruhás rendbontó is megjelent a tömegben, akit a biztonságiak kivezettek. A szlovák kormány felmondja, a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, írta az Új Szó nevű szlovákiai magyar nyelvű hírportál. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a felvidéki magyarok ezentúl következmények nélkül az egyszerűsített honosítás értelmében felvehetik második állampolgárságként a magyart. Robert Fico kormányának 2010-es intézkedése szerint ugyanis Szlovákiában elveszíti a szlovák állampolgárságot az, aki felveszi egy másik államét. Az európai versenyképességről szóló Draghi jelentés ajánlásainak mielőbbi és teljes megvalósítását emelte ki Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök azon a találkozón, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott Párizsban, közölte honlapján a francia elnök hivatal. Macron értésre adta, a kétoldalú viszonyban több stratégiai területen mélyíteni kívánja a partnerségi kapcsolatokat. A francia államfő kedd este munkavacsora keretében tárgyalt Orbán Viktorral. Október 28-ára hétfőre összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol megvizsgálják a nemzeti ünnepre tervezett fegyveres akció részleteit. Erről beszélt a Hír TV-nek Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s tagja. A szocialista politikus elmondta, az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy a Terrorelhárítási Központ fogja tájékoztatni a testületet. rámutatott, az elmúlt időszakban olyan magasrangú politikusok ellen követtek el merényletet, mint például az amerikai elnök jelölt Donald Trump, vagy a szlovák miniszterelnök Robert Fico. Robbanás történt és fegyverropogás hallatszott a Tuszasz török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában. A török belügyminiszter Ali Jelikaj a bejelentése szerint terrortámadást követtek el. 3 ember meghalt és 14-en megsebesültek. A támadás során működésbe hoztak egy robbanó szerkezetet, majd tüzet nyitottak az épületnél. A támadók közül legalább 2 megöltek. Életének 79. évében meghalt Sánta Ferenc Kossuth nagydíjas és Liszt Ferenc díjas hegedőművész, prímás, a nemzetművésze. Végül az időjárásról. Kezdetben majd fátyol felhős, aztán egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, munkatársaim nevében is. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai a szállításunkban dr. Bőzsöny Ferenc mesél 56-os élményeiről, pályájáról. Tartsanak velünk! Bőzsöny Ferenc 1931. január 7-én született Pécsett. Eredetileg papnak készült, 1947-ben a Veszprémi Piarista gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, de rá 4 évre az akkori politika megszüntette a gimnáziumot. 5 alkalommal is próbálkozott a felsőoktatásba bejutni, de származása és előélete miatt nem sikerült felvételt nyerni egyik intézménybe sem, így 1952-ig teológusként tevékenykedett. Az esztergomi sorkatonaság alatt Bőzsöny Ferenc rádiótávírász volt. Ez időszakban az egyik közvetlen parancsnoka javasolta neki, jelentkezzen a Magyar Rádióba bemondónak. Több mint 3000 pályázó közül, számtalan meghallgatási kör után abszolút nyertesként került a Magyar Rádióhoz. A végső igent akkori főnöke, Móra Ferenc unokája mondta ki. Az Aki a harangért szól című önéletrajzi könyvében így emlékszik vissza rádiós pályafutásának kezdetére. 1956. augusztus 24-én szólaltam meg élőben a Kossuth Rádióban 16 óra 30 perckor. Nem sokára életem mindmáig legszörnyűbb éjszakáját éltem át október 23-án az ostromlott Bródi Sándor utcai stúdióépületben. A forradalom napjaiban a Szabad Kossuth Rádió parlamenti stúdiójában teljesítettem szolgálatot, így nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy 3-án este én konferálhattam be Mindszenty Herceg prímás beszédét, és mindvégig mellette ültem a stúdióban. Bőzsöny Ferenc jellegzetes hangja generációk számára ismerős. Budapesten hunyt el 87 éves korában, 2018. október 25-én. 2015-ben Egerben járt a Polgári Szalon vendégeként. Akkori előadását idézzük fel műsorunkban.
Pécsi vagyok, és hát Pécset születtem, Pécset nőttem is föl egy ideig. Édesapám vendéglős korcsmáros volt. Azért mondom így, mert megvan még az eredeti cégtábla, a házunk már nincs meg, azon errel van írva egy korcsmáros, a pacsirtához, hogy ezt már a házat lebontották az ottani 300 ágyos kórháznak van, művesi állomása van ott. Pécset nőttem fel egy darabig és Szőlőhegyen. És a utcatáblát az sikerült megszereznem, amikor hírét vettem, hogy hát lebontják a házunkat, de ennyire messze nem akarok visszamenni. Lényeg az, hogy elemitot végeztem, gimnáziumot, a jezsuiták, akik sajnálatomra nem jöttek oda-vissza, nem inkább Miskolcra mentek, meg itt is volt valamikor oskolájuk. Látom, gyönyörűen helyre van hozva, de hát úgy látszik, kevesen vannak, vagy ezt engem nem kérdeztek meg, az biztos, hogy... Igazán a szüleim félreismerve hajlandóságomat engem mérnöknek szántak. Engem, aki, és nem is tudom, talán vasúti mérnöknek, ezt hallottam állna, azt se tudtam, hogy az micsoda. Szerettem a mozdonyokat nézni messziről, közelről, talán erre gondolták. Egyébként tegnap adták át a pécsi főpályaudvart, felújítva, 900-ban épült, gyönyörű, nagyon szép, kíváncsi vagyok, jövő héten megyek le, hogy hogy néz ki arra is, hogy... Én két számot utálok összeadni. Nekem egyáltalán nincs semmiféle feelingem, érzékem a műszaki pálya iránt, de ettől én még papnak nem mentem volna, mert olyan körülbelül volt csak vallásos a családom, és főleg az egyik nagyanyám, az apai nagyanyám, az volt az, aki a közeli jezsuita a Pius templomban, az még megvan most is. Hála Istennek, oda járt a nagymama szinte naponta, és a nagymamának, hogy mondjam, nem csak a szeretetére, hanem a jó ízlésére is jellemző, hogy én voltam a kedvenc unokája. És engem vitt többnyire magával, és még nem is jártam én iskolába, hogy az énekeket, meg az imádságokat, én mielőtt ferences barátok tanítottak minket a Makár utcai iskolába, hogy én már minden lényeges imádságot tudtam, és az énekeket meg fejből, most meg már pláne. Na, a lényeg az, hogy eszembe nem jutott azért az, hogy én pap legyek. Hogy amikor úgy kamaszottam is, közben átgördült a háború fölöttünk, és hát sok minden történt, a lakásunkat bombatalálat érte, meg közben fölköltöztünk Budapestre. Első nagy csapás nem ez volt, hanem édesanyám, aki 6,5 éves korunkban vérmérgezésben, nem tudom pontosan mi történt vele, vagy hogyan történt, de édesanyám meghalt, és édesapám hát újra nősült, és aztán úgy hozta az élet, hogy keservesen hozza a család történetet, de csak úgy címszavakban mondom el, hogy édesapám, apai, nagyapámékkal együtt, az kint nőtt fel Amerikába, és 25 éves korában jött haza. Kíváncsi volt az óhazára, az ókondrira. Élmény volt hallgatni a nagyszüleimet, akik angolul nem tanultak meg, de hát a magyart se felejtették el, viszont szerencsésen keverték a kettőt. A nagymama mondta, hogy milyen szép dagi. Körbenéztem, azt hittem valami kövér gyereket lát, nem a kutyát, nem dagnak, daginak. Meg hát hozd ide azt a baketot, ugye az a vödör. Aztán ugye a nagymama ezeket lassan elhagyta. Szóval édesapám hát kint Amerikában nőtt föl, és 25 éves korában hazajött. És hozott magával annyi dollárt, meg itt mindenféle mezőgazdasági dolgokba. Dombovári születésű volt a édesapám, meg a nagyapám is. Ott van a legtöbb élő rokonom e pillanatban is. Édesapám húgának a jó voltából, aki ott ért férhez, az meg úgy adódott, hogy miután a drága jó apám már 5 év után nem volt hajlandó visszamenni Amerikába, nagyszüleim pekjükre, ők is hazajöttek, és itt kifogták a háborút minden rosszaságával együtt. Éppen édesapám ugyan vendéglős, meg szőlős gazda volt, de hát felköltözött Budapestre, és hát a nevelőanyánknak volt az az ambíciója, hogy hát Pest az ország közepe, ott kell élnünk, és hát a pécsi házat eladta, a szülő az meg volt sokáig, az számomra most is egy kicsit az elveszett paradicsom, hogy ott Pécset, miután nem tettek le arról, hogy belőlem műszaki embert faragjanak, minden iskolára, előkészítőre, gyárba, gyakorlatra beirattak, hogy egyszer csak úgy a szőlőből hazafelé menet éreztem azt, hogy már közelítettem a ferencesek templomához, ahol engem valamikor megkereszteltek, hogy nekem papnak kell lennem, és ez a Mincenti bíboros, akit állandóan szidnak, hogy hát szeretném látni, hogy egyáltalán hogy néz ki, vonzott az ő személye, itt távolból is. És Budapestre hazajövett, akkor én ipari tanuló voltam, de jártam itt arra emellett is civil tanár volt, és neki mondtam el először, hogy hát bizony, én úgy érzem, hogy a Szentlélek engem megérintett, hogy én pap lennék, és a Vincenti Bíboros úr, aki nem is tudom, még kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki, mint néz ki, és ott, ahol laktunk, nem messze van az örökimádás templom, Züllői úton, amit jó szétlőttek aztán 56-ban, két menetben barátaink, hogy a Bíboros ott egy este ott lesz, beszédet mond, hogy misét mond, de vagy litániát, nem tudni, hát persze, hogy ott voltam. Olyan tömeg volt, hogy kétszer annyian voltak itt az utcán, mint ahányan benne be a templomban, de ott láttam őt először. És olyan, hogy mondjam, nagy élmény volt számomra őt látni, hallani, hogy nem is voltam erre igazán fölkészülve, a szószékről beszélt, és hogyha hallották ezt a különös, szenvedélyes vasmegyei tájszólással, amit nem hagyott el főpap korában sem, beszéd stílusát, hogy azon a mondani valóval egy olyan szuggesztív erővel jött át, hogy még most is emlékszem, hogy tulajdonképp mi volt a beszédének a vázlata. Hogy nézett ki, amikor felemelte a jobb kezét, hogy azon csillog egy gyűrű. Hála jó Istennek ott a viharos évek után, amiket ő átélt, amikor a parlamenti stúdióban, már rádiósként, az ideiglenes stúdióban találkoztam vele, ott voltam már sárga csőrű ifjú rádiósként. Higgyék el, a világon semmi nincsen véletlenül, meg hogy egyáltalán itt vagyok, az se véletlen, hogy a Bíborosnak az ujján azt a gyűrűt csókoltam meg, amit akkor 1946. február 10-én én a kezén láttam. És az is megmaradt bennem. Itt nem az interjú volt, ez a beszéde volt. Itt szóló beszédeit, őt alatta meg előtte kérdezték, de itt ő az elkészített beszédét olvasta föl, és én mellette ülve őt konferáltam be. Őt, amikor megérkezett a parlamenti stúdióba, akkor már két vagy harmadik napja Budapesten volt. Jelenleg is van a primásoknak egy rezidenciája a budai várban. Amikor őt a Felsőpetényi rabságából kiszabadították, akkor ez a pálinkás palavicsini őrnagy a rétsági páncélosoknak volt ott, azt hiszem, ő volt a parancsnoka, hogy a Bíboros akkor a budai rezidenciájára ment, és ott adott egy rövid rádió interjút. És azt is úgy egyszerűdve emlegették, később kommentálták, hogy most még tájékozódom, és két nap múlva személyes szózatot intézek a Nemzethez. Na, én is azt csak hallottam, meg később filmről láttam. Molnár Aurél híres régi riporter, újságíró volt. Ő volt az, aki csinált vele interjút. És ezért abban a pillanatban, negyedike után el is küldték a rádiótól, hogy Mincenti kedves riportere és a pálinkás palavicsini őrnagyot, aki Tildi Zoltán, korábbi köztársasági elnökünk, akkor államminiszteri beosztásba vettek be kormányában Nagy Imre, annak az utasítására ment el a Bíborosér rétságra. Ennyi bűne volt, hogy parancsot teljesített, és ezért kivégezték, felakasztották. Elég sürgősen, már 57, talán január végén, akkor a Szabó bácsit, a Dudást, meg hát, hogy mondjam, az ellenforradalomnak a prominens alakjait. Hogy közben én többször láttam a Bíborost, még a bírmálásom előtt mondtam, hogy ő bírmált meg aztán engem és az öcsémet 47. júniusában a budapesti Szent István Bazilikában. Hát az volt számomra megint csak nagy élmény, hogy én most már többször láttam, hallottam. Pontosan tudom, hogy amikor a domonkosoknál beszélt, miről beszélt, hogy amikor a bazilika előtt volt nagy gyűlés, ott miket mondott, és hogy itt a bazilikában, ami át zsúfolva volt, és a bazilika előtt is rengetegen, hogy ott a Meszlényi segédpüspökével, akit ott láttam életemben először. Vele kapcsolatban is van egy-két élményem, azt nem régen, most a nyáron írtam meg, de erre most nem akarok kitérni, csak ott kérdeztem, hogy ki ez a püspök még, aki itt van, és mondták, hogy a Meszlényi, nem mondott nekem semmit, és hát drukkoltam öcsikémmel, hogy ha már így hozta az élet, akkor ketten bérmálnak, a Biboros meg a Meszlényi püspök úr, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor minket a Biboros bérmáljon meg, és mindenféle ügyeskedés nélkül abba a szektorba, és az első sorba állítottak minket, de ez az akkori külföldi katonai misszió egyik tisztjének, amerikai tisztjének, azt hiszem, utólag jöttem rá, annak a fiát bérmálta, és hát így volt szerencsék oda kerülhetni. Tehát a Biborost aztán itt ismertem meg, ennél közelebbről már nem is lehetett volna, hiszen eléje térdeltem le, latinul ment a szertartás, és mikor hozzám ért, talán az első 10-ben voltam benne, hogy megfogta energikusan a tarkómat, és a jobb kezével, hüvelykujjával, olyan erővel kent ezt a Szent Krizmát homlokomra, azt hittem, hogy behorpasztja. És hát latinul mondta a szöveget, István Stefane, István a bérma nevem, és a végén azt később elhagyták, akkor még volt egy ilyen kis szimbolikus legyintés, hogy az ember hozzászokjon az élet nehézségeihez, de megint szóval róla, hogy visszahozzák. Volt is ilyen mondás, a kocsmában hallottam maja, én megbérmállak. Az annyit jelentett, majd én bemosok neked egy olyat, hogy az nem olyan lesz, mint amit a püspöktől kapsz. Hogy hát csodálatos élmény volt, és ezek után ugye ő lett a egyháznak és a hazának a mártírja, és hát elhatároztam, hogy az ő személye vonzott, hogy hát én Esztergomba megyek kispapnak, és ennek az ipari tanuló iskolában már említett civil tanáromnak az ajánló levelével mentem el Esztergomba, ahol nem jártam korábban még soha előtte. Vonattal oda, azt se tudtam, hol van a szeminárium. Egy baj volt, hogy ott, amikor kerestem a szemináriumot, térképről nagyon jól tudok tájékozódni, de természetesen azt hittem, hogy ott, ahol van a primási rezidencia, ott van a szeminárium is, természetesen a hegynek a másik oldalán volt. És amikor senki nem volt ott azon a kis téren, ahol most is van a rezidencia, viszont egy pap jött ki, és sietve gyalogosan ment a városba, ez volt a Meszlényi püspök úr. És ugye láttam előtte a bazilikában nem sokszor, hát megismertem, hogy ez ő. Hát ő volt az első pap, akivel találkoztam Esztergomban, és ezt úgy vettem, hogy az égnek a jele. Köszöntem is neki, latinul már annyira tudtam, Laudetur Jézus Krisztus, nem fogta fel a püspök úr, hogy kiköszönt neki, mert rögtön ment tovább. Megtaláltam a szemináriumot utolsó percekben, mert a rektor éppen indult volna le a városba. Már ebéd után volt, és a nagyobb baj volt az, hogy október volt már, és elkezdődött szeptember elején az okítás, és a kispapokat, hát ugye már akkortól kezdve, hát oktatták a legkülönfélébb teológiai és nem teológiai tárgyakra. Végtelen Brückner atyának hívták az ottani rektort is. Aranyos volt az, hogy édes fiam, hát mindjárt karácsony van. Miért nem jöttél előbb? Annyi kispap volt még akkor, hogy nem volt hely. Nincs hely, aztán nincs hova tegyelek át a lépcsőházba, nem ágyazhatunk meg neked. Meg lehet, hogy nagyon okos gyerek vagy, hogy mennyire tudod behozni. Ezek előre vannak már 2 hónappal hát a tantárgyakban. Hát ígértem én ott mindenfélét. Azt mondja, hát ha ilyen erős az elhatározásod, gyere vissza 1 év múlva. Hát lelombozódva mentem el, indult a városba, el is kísértem, míg útközben latin tudásomat megtesztelte, és hát hazaérve megkerestem itt tanáromat, mondva neki, hogy hát hogy jártam. Hát nem vett fel a rektor, nem azért, mert alkalmatlan vagyok. Késő jelentkeztem. Várjak egy évig, hát én nem tudok várni. Nincs több szeminárium. Hát mondja, dehogy nincsen. A legközelebbi Vác ott van. Hát akkor Vácra, ott is akkor jártam először, újabb ajánlólevéllel. Ugyanígy jártam, hogy gyere egy év múlva, annyi kis pap van, hogy nincs hely. Hát mondjuk tegyünk még egy próbát, mondani, nem tudok várni, hogy még van egy lehetőség, Veszprém. Hát Veszprémbe se jártam először, csak akkor. Így az ember az állomásról megy be a városba, és úgy nem látja kívülről a várat, nincs róla fogalma, hogy Veszprémnek milyen gyönyörű fekvése van, és hogy ez a veszprémi vár, ez a budai várnak tulajdonképpen egy kicsinyített változata, ami ráadásul éppen maradt, nem úgy, mint a budai vár. Na hát oda találtam a szemináriumban, és a rektor úr, Orosz István rektor úr kikérdezett, és kicsit gondolkodott, valakivel beszélt, és fölvett. Fölvett Veszprémben kis szemináristának, kispapnak, piaristákhoz jártunk, ugye még gimnáziumi tanulmányok befejezése átra volt. Szerettem volna angolos osztályba járni, de hát a németesbe raktak. Ott kicsit olyan ám a papság, mint a katonaság, hova mondják, hogy ide kell menni, oda önként menni kell. De ezt se bántam meg, mert hát nem akármi osztály volt ez. Majdnem balszomszédom volt Mádl Ferenc például, egy osztályba jártam vele. És ő már hála jó Istennek, ugye anyanya született német sváb gyerek volt, Bándi. Onnan járt be minden nap. Csodálatosan tudott súgni, amire nagy szükségem volt. Mert ezek már németül pötyögtek, az osztálytársak, én pedig már a derdidást is elfelejtettem. És nagyon jó német tanár volt, de az nem irgalmazott. És hát fel kellett kötnem a fehér neműt, mert a prefektus Major Kálmán atya áldasség emléke, és jön már, aki egy fél évkor megbukik, az csomagoljon és menjen haza. Szóval nagyon szigorúak voltak a körülmények. Sokszor hallottam, azt mondják, buta papokra az egyháznak nincs szüksége. Hát igyekeztem, jelesen érettségiztem, aztán csak úgy velékesen mondom. Teológus is lettem, és hát elhatároztam magam, hogy akkor, ja, hogy visszamegyek egy év után Esztergomba. Én úgy megszerettem Veszprémet, de engem innen csak elzavarni lehet. Hát nem megtörtént. Nem csak engem, mindenkit. Államosították a szemináriumot, előtte pár nappal az ávósok megrohanták az intézetet, belekötöttek egy fali újságba, ami jellemző, hogy az ottani bajszos püspök a püspök mellé kirendelt. Lévi úr, emlékszem rá, így hívták, és ő kavarta a balhét. Úgyhogy éjjel jött az ávó, összeszedték ott a bűnösöket, már akik részt vettek ebben, meg az önképzőkörben is pontosan tudták, hogy mik hangzottak el. Akkoriban volt, ment a mozikba a Mikszát, különös házasságát megfilmesítették. Nagyon dühös is voltam az abba szereplő színészekre, hogy azt elfogadták. Annak egy része itt Egerben. A színészek, akik át sok pénzért, azért tisztelet a kivételnek, mindent elvállalnak, ma egy részüket celebnek hívják. Az kitalálta, az Mikszárt hallotta Vasgereben, akinek ez fölvett neve volt, azt hiszem attól Radákovics volt az írói neve. Azt hiszem attól hallotta ezt a történetet, abszolút nem így történt. Csak így volt jó történet, és hát ezt megfilmesítették, hogy hát ennek utána ment egy növendék, és arról tartott előadást az önképzőkörben, azt hiszem 5 évet kapott. És minden éjjel, akiket elvittek, az semmiért a prefektus kapta a legtöbbet, drága major atya, az 9 évet, azért, mert hogy félre nevelte, és Kis Mincenti, így is hívták, hogy Kis Mincenti szellemében, Kis Mincentiként, hát félre neveli a fiatalságot. Szegény, amikor nem tudtam én is, hogy hol van, 2 Prohászka kötete nálam maradt kölcsönbe. Gyönyörű könyvtára volt, abból egy szál könyv nem maradt meg, mint kiderült. Amikor hallottam, hogy kikerült a major atya a börtönből, hát elküldtem neki, mernyire került harangozónak. Ezek után se volt, nem engedték papként működni, nem volt hajlandó letenni az állami hűségesült, hogy amikor válaszolt nekem, azt mondja, ez a 2 könyv maradt meg. Teljesen elfelejtette, hogy azt nekem ő kölcsön adta. És hát azért írtam neki, hogy valahogy írjam le, hogy hát mindenset keresztül részletesen egy kicsit, mert mesélnek mindenfélét. Ennyit írt csak le, nem felejtem el. Talán a levele is még megvan valahol. És én nem akarom részletezni. Minden esetre nagyon kényelmetlen, amikor az emberrel a saját vérét a kövezetről felnyalatják. Nagyon kényelmetlen. Aztán katona lettem, és aztán nem vettek föl sehova, aztán jelentkeztem. Én csodálkoztam a legjobban, hogy azt hittem, hogy előbb leszek idegenvezető a marson, mint hogy a rádióban bemondó. Hát akkor már lazultak a diktatúra eresztékei, én csodálkoztam a legjobban. Amikor közölték velem, állandó meghallgatásokra bementem, normális tisztem volt, aki ezzel a hanggal maga miért nem megy bemondónak. Volt, aki azt mondta, hogy opera énekesnek operában. Hát nincs igazán abszolút hallásom, meg a harang az egyetlen hangszer, amin játszani tudtam, hogy ez nekem nem volt elég. Aztán nem volt más, orvos leszek, nem vettek fel oda se. Hát mondom, mit vesztetek? Jelentkeztem, behívtak, aztán nem részletezem, én maradtam a kosárba. De hát ilyen 40-50 fős csoportokba hallgattak meg minket. Hála jó Istennek, hogy én ezt nem tudtam előre. 3000. Azt tudtam volna, hogy 300. Akkor sem mertem volna jelentkezni. Meg hát, hogy milyen a hangom, azt úgy mondogatták, tehát magnó nem igen volt még, nekem 2 évek múlva volt csak. Katonaságnál a szerelőműhelyben volt 1, de én azt soha, hát nem hallottam a hangomat vissza, milyen fölvételre, hogy amikor aztán behívtak a rádióba, a 14-es stúdióba, hát ott hallottam a hangomat először, amikor viszont játszották, és pláne amikor már élesbe ment a dolog. Hölgy 5 maradt benne, meg 2 férfiú, aztán már csak én egyedül. A nőket pedig Benke Valéria, rádióakkori elnök asszonya, aki szerette magát ilyen parasztasszonynak maszkírozni, mert képes volt ünnepnapokon kendőjét ilyen falusi asszony módjára megkötni az álla alatt. És hát a rádióban pedig az a sok nő, hát persze mind kibeszélt, csak a Per Vali. Hát hogy jár ide? Gavarkosba, konyba, legalább néz neki normálisan. Hát Vali néni nem volt buta, de hát elkötelezett híve volt a rendszernek. Hát ő volt ott, aki átélte a rádiós romát ugyanabban a műszaki öltözőben, ahol én is oda szorultunk be. Annak nem volt ablaka sem erre, csak egy belső folyosóra két ajtaja. Hát ott aztán mind a heringek. Annyian voltunk, úgyhogy ott adtuk meg magunkat 23-án délelőtt, a 11 és fél 11 körül hősiesen, három fölkelőnek. Öt kolléginám csimpaszkodott belém, mivel én laktam a legközelebb, föl is jöttek hozzánk magukhoz térni, és hát ott már hallottuk, hogy rádió szól az ablakból valamelyik készüléken, és Nagy Imre beszél. Hát teljesen összeomlottunk, hogy ezért hagytak itt minket, nem akarom kimondani a lekvárba, ugye? Mert a kormánynak, meg a pártnak van egy stika rádiója valahol. Hát a parlamenti ideiglenes stúdióból telefonvonalon ment laki egyre. Aztán egészen 57 áprilisáig az adás, és azt az első napokban például az a Beethoven nyitány azért ment annyiszor, mert nem volt más. Ez a nem volt más, majd még esetleg eszembe juttat valamit. Hát így történt, hogy aztán fölvettek egyetemre, már akkor levelezőre, irodalom történelem szakra, ott is nagyszerű tanáraim voltak. Nem tudom, hány tized pont hiányzott ahhoz, hogy vörös diplomát kapjak, de az nekem a vörös diploma nem számít, vagy hogy nem mondott volna. Sokat meg eszembe se jutott, hogy hát utána még nekivágtam egy angol szaknak is, sőt utána mindig egy picit azért éreztették velem, hogy te nekünk így érsz a legtöbbet, amikor egyszer ott akartam bizonyos okokból hagyni a rádiót, mert tanári végzettségem van, elmegyek tanítani, a rádió akkori elnöke vette a fáradtságot egész délután, hogy úgymond megmagyarázta nekem, hogy nem hajlandó ehhez hozzájárulni, és ha önkényesen kilépek, akkor nem sokra viszem az életbe. És mondta a kulcsmondat, hogy te nekünk így írsz a legtöbbet. Tetszenek érteni ennek a mondatnak a mögöttjét? Te nekünk. Én mindig egy kicsit a hangom miatt fogadtak el, meg hát 55 után egymást folytogatták az eltársak, és mire aztán úgy kicsit lecsillapodott a helyzet, és a Kádárék ugye stabilizálódtak, ENSZ-be is levettek minket a napirendről, hogy akkor vettek fel az egyetemre, hogy nekem mindig egy kicsit pluszt kell teljesítenem. És azt mondta nekem egy okos barátom, hogy két dolgot tanulj meg. Ő is egyébként egyéb származású volt, mert gyáros volt az édesapja, meg földbirtokos vidéken. Azt mondja, és kirúgták a föld alatti vasút építkezéséről, mikor kiderült ez. Aztán akkor már komolyabb beosztásban volt, hogy a két dolgot tanulj meg, és akkor nem tudnak beléd kötni. Jó dolgozz, és pontos légy. És ebben a szakmában én nagyon szerettem egyébként lazítani. Késni úgy valahogy nem volt az időnek érzéke. Na, itt megtanultam. Pláne amikor a bemondókra volt rábízva a pontos idő. Most nem tudom, új berendezés van. Ha valaki egy másodpercet elkésett, már nem ment ki az ötfügy. Itt vagy az előző műsor miatt volt az, vagy elbambult a bemondó, és lekéste. Hogy én ezt azért megtanultam. És hát igyekeztem azt, hogy megtanuljam mindazt, amit a szakmába kell. Úgy éreztem, hogy a magyar nyelvnek leszek egy apostola, és ez egy eszköz ahhoz, ez a beosztás, amit vállaltam. Nem cenzornak kerültem én ide, mert sokszor megkérdezték, hogy hát hogy tudtam felolvasni olyat, amivel én abszolút nem értettem egyet. Hát hány ilyen helyzet van az életben? Én úgy vettem egyébként, nem utólag találtam ki, hogy alkalmazásban vagyok egy olyan étteremben, ahol nem én vagyok a tulaj, hanem én vagyok az egyik felszolgáló pincér, nem én állítom össze az étlapot, nem én főzök a konyhán, és amikor ki kell szolgálnom valakit, amit rendelnek, azt én kiviszem. Még olyat is, amit én nem szeretek, sőt nem eszem meg soha. A hallgatók hangon belül úgy megérzik azért azt az embert, aki mögötte beszél. Tudnék mesélni arról, hogy én körülbelül 200 levelet tettem el, sokkal többet kaptam fennállásom alatt, amiben van olyan is, hogy valaki azt kérdezi tőlem, mert csináltam olyat, amikor már elég magabiztos voltam a szakmában, hogy olvastam mondjuk egy napi műsorismertetést, és közben gondolatban eljátszottam valami egészen mással. És rám kérdezett, hogy neki ez volt az érzése, és arra kíváncsi, nem ismerkedni akar, hogy valóban erre gondoltam, amíg én ezt olvastam, ami látszólag pont olyan volt, mint mikor máskor olvastam, de neki ez volt az érzése. Hát ledöbbentem tőle, hogy vannak olyan érzékeny, hát hogy mondjam, receptorral, vevővel megáldott embertársaink, testvéreink, akik megérzik, és sok ilyen példa erősített meg engem abban, hogy az én ezt komolyan vegyem, és aztán hát később olyan feladatokat is kaptam, amik hát azért nem okoztak ilyen lelkiismereti problémát, pláne ahol megismertek. Voltam olyan rádiós műsort adtunk vidéken, CS-ben, hogy Völcsei Rózsia neve mondott valamit, ő volt a Róza néni, Mari néni, ilyen páros ellenetben évekig. Neki volt a Róza nének csodálatos, egy boszorkány volt életben, hogy tőle kértek autogramot, meg én tőlem kettőn, és még voltunk 30-an. Bizony, és a legnagyobb örömet mégis az okozta, hogy egyszer csak miután megadtam az autogramot Fejkendős néninek, megállott előttem, azt mondja, tudja, hogy magát szeretem a legjobban. Hát erre visszakérdeztem, mondom, miért engem tetszik szeretni a legjobban. Ezen kicsit gondolkodott, de életem egyik legnagyobb dicséreteként könyveltem el az ő válaszát. Azt mondta, azért kedvesem, mert amit mond, azt úgy mondja, hogy el lehet hinni. Mondom, úgy látszik, tudják a főnökeim, és azért mondatnak néha marhaságokat is, mert olyan el lehet hinni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Bőzsöny Ferenc tanár, előadó művész, a Magyar Rádió főbemondója beszélt életéről, találkozásairól és hivatásáról. A 2018-ban elhunyt Bőzsöny Ferenc 2015-ben Egerben tartott előadását idéztük fel.
Messze vagy,
s mégis olyan közel. Az égbe kiáltom a nevedet. Jöjj hát újra el a nagy felhőn közel. Hadd menjek veled a nagy felhők felett. Lehet elmúlik ez a világ. Leírom a porba a túlélők dalát. Valahol vár ránk egy másik szép új világ. Amíg én élek és te vársz, énekeljük a túlélők.
És el.
Kedves hallgatóink, Szószóló című műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, technikus kollégáim Somogyi Márton és Tompos Péter, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet minnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten, az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életébe részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízben mártva igaz áítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és szentélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük. Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával: atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam: ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb ima módot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy az igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt: Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen: Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősíthet minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház, katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.